hanem csak az első 7 verset olvasom fel. Ekkor Becalél és Oholiáb mindazokkal a hozzáértő férfiakkal együtt, akiknek bölcsességet és értelmet adott az Úr, hogy el tudják készíteni a szentély különböző istentiszteleti eszközeit, elkészítette azokkal egészen úgy, ahogyan megparancsolta az Úr. Hívatta tehát Mózes, Becalélt és Oholiábot, és mindazokat a hozzáértő embereket, akiknek bölcsességet adott az Úr, mindenkit, akit szíve arra indított, hogy hozzáfogjon a munka elvégzéséhez. Ezek átvették Mózestől mindazokat a felajánlott dolgokat, amelyeket Izrael fiai hoztak a szentély istentiszteleti eszközeinek az elkészítéséhez. Ezen kívül is vittek hozzá minden reggel önkéntes áldozatokat. Eljöttek mindazok a hozzáértő emberek, akik a szentély különféle eszközein dolgoztak, mindenki a maga mesterségében, amiben dolgozni szokott. És ezt mondták Mózesnek. Többet hordott össze a nép, mint amennyi szükséges azokhoz az istentiszteleti eszközökhöz, amelyek elkészítését megparancsolta az Úr. Ekkor megparancsolta Mózes, hogy vigyék hírül a táborban, hogy se férfi, se asszony ne készítsen semmit felajánlásul a szentély számára. És a nép abba hagyta az ajándékhordást, mert elég volt az anyag az egész munka elvégzéséhez, sőt, még maradt is. Ennek a fejezetnek ez az első 7 verse még a múlt heti igéhez tartozik, Becalél és Oholiáb elhívásához. Becalél és Oholiáb van név szerint megemlítve azok között, akik a sátrat, a szent sátrat, az Úr hajlékát építették. De helytelen volna, hogyha azt gondolnánk, hogy csak Becalél és Oholiáb az, aki a szent sátrat elkészítette. Hiszen más névtelen mesterek is részt vettek a munkában. Őket szintén megajándékozta Isten bölcsességgel és értelemmel, hogy ezt a munkát végezhessék. Sokszor mi úgy gondoljuk, hogy Isten országának az építése, Isten házának az építése, az nagy nevek kezében van. Hogy majd, ha valaki nagy, híres evangélista jön, vagy valaki egy olyan igehirdető jön közénk, és az fog szolgálni, aki olyan könyvet adott ki, ami bestseller lett, vagy hogyha annak a módszerét alkalmazzuk, na akkor majd eljön az ébredés, mert a nagy nevek. De hidd el, testvérem, Jézus elsősorban nem a nagy neveket használja, hanem a névtelen, emberileg szólva mondhatni senkiket, de ők nem senkik Isten előtt. Mert ezeknek a senkiknek, akikről nem tudjuk, hogy kik ők, Isten a szent lelkét adta, és használja a munkában. Téged is. Úgyhogy ne gondold, hogy csak a nagyoknak ad Isten ajándékot. Neked is adott bölcsességet, értelmet, hogy szolgálhass neki. Ugyanakkor kérdés, hogy megelégszünk-e mi ezzel a névtelen szolgálattal. Visszaemlékszem, mikor tinédzser voltam, ugye tinédzserek meg akarják váltani a világot, hát persze én is meg akartam váltani a világot, igaz, hogy lemaradtam róla, mert Jézus már előttem megváltotta, de ha a világot már nem is tudom megváltani, legalább híres evangélista akarok lenni. Ha akkora nem is, mint Billy Graham, de azért mégis, hogy ismerjék meg a nevemet, hogy én az Úrnak szolgálok. Vagy, ha nem evangélista, akkor mondjuk olyan, mint Oral Roberts, gyógyító evangélista. Vagy ha gyógyító evangélista nem is, de megvolt az, hogy ismert, híres keresztjén szolgáló legyek. De ha az Úrnak szolgálsz, ha az Úrnak szolgálok, miért fontos, hogy az emberek lássanak, elismerjenek, hogy ismerjék a nevemet? ha az Úrnak szolgálok, nem elég, hogy az Úr ismer? De meg is fordíthatom. Ha fontos, hogy lássanak és elismerjenek, mikor úgy gondolom, hogy az Úrnak szolgálok, akkor valójában nem az Úrnak szolgálok, hanem az énemnek, önmagamnak. Csak az egészet keresztjén mázzal öntöm le. Bécalél és Oholiáb szolgálatára szükség volt. De a névtelen mesteremberek végezték a munka nagy részét. Nélkülük soha nem épült volna fel a szent sátor. Itt a gyülekezetben is vannak nevek, akiket ismerünk, akiket gyakran látunk itt elől szolgálni igehirdetéssel, tanítással, dicsőítéssel, vagy egyéb programokban részt vesznek, de ne gondoljátok, hogy ők építik föl Isten gyülekezetét. Isten gyülekezetét az olyan emberek építik föl, mint te, akinek a nevét lehet, hogy nem ismerik a városban, más gyülekezetekben, akik látszólag névtelenül szolgálnak, de Isten számon tart. És elég, hogy ő hívott téged a szolgálatba, elég, hogy ő ajándékozott meg, és elég, hogy azon a helyen vagy, ahova Isten küldött. Általad építi ő az országát, a gyülekezetét, és általad terjeszti az evangéliumot ebben a városban is. A második versben ezt olvastuk, hogy hívatta Mózes nem csak Becalélt és Oholiábot, hanem mindazokat a hozzáértő embereket, akiknek bölcsességet adott az Úr, mindenkit, akit szíve indított, hogy hozzáfogjon a munka elvégzéséhez. És itt ki akarnám emelni ezt, hogy akit a szíve indított, a szíve arra indított. Ugyanis nagyon sokszor beszélünk arról, hogy Isten szeret bennünket, és éneklünk erről. És nagyon sokszor éneklünk arról, hogy mi is szeretjük az Urat, és éneklünk erről, és elmélyülünk az Úr dicsőítésében, élvezzük az ő szeretetét, egy kicsit félve mondom, és élvezzük azt, hogy mi is szeretjük az Urat, de az Isten iránti szeretet, az nem csak ilyen fölemelt kezekkel, elmélyült, átható, átérzéssel átélt énekekben jelenik meg, hanem az Isten iránti szeretet belső késztetésben, sőt, készségben nyilvánul meg. Nagy, különleges elhívást várnak sokan. Sok fiatallal, de nem is annyira fiatalokkal is beszélgettem, hogy mi a te szolgálatod. És akkor ők azt mondták, hogy hát várom, hogy mire hívott el az Úr, várom. És addig mit csinálsz, kérdezem. Hát várok. Na de mit szolgálsz addig az Úrnak? Hát várok. Hát mivel szolgáljak? Az az igazság, hogy a legtöbb keresztény ember nem kap olyan nagy elhívást, hogy téged misszionáriusnak küldelek Trinidad és Tobagóra. Nem kap olyan elhívást, hogy téged cigánymisszióba küldelek. Nem kap olyan elhívást, hogy téged a kábítószeresek közé küldelek, vagy az egyetemista fiatalok közé küldelek, vagy éppenséggel a hajléktalanok közé küldelek. A legtöbb keresztjén nem kap ilyen, hogy így mondjam, nagy vagy megfogható elhívást. De ha a szíved szereti az Urat, akkor mégis hajt a szíved, hogy tegyél valamit, és nem csak vársz. Csatlakozz valamilyen meglévő szolgálathoz. Vagy vedd észre, amire szükség van. Még hogyha nem látványos is az. Higgyétek el, időnként még a takarítás szolgálatával is lehet lelkeket menteni. Lehet, hogy ti már nem emlékeztek rá, még a gyülekezet őskorában, mikor kábítószeresek felé is szolgáltunk, akkor volt egy olyan bérelt helyünk, ahova rendszeresen összehívtuk a kallódó kábítószeres fiatalokat, és hát nem mindenki úgy jött el, mint ahogy illik egy gyülekezeti alkalomra jönni. Hanem volt, aki eléggé betépve, belőve, tántorgott be, és hát az egyik srác gyomortartalma éppen akkor gondolta meg, hogy nem jó helyen van. És hát ennek eléggé csúnya, látható jelei lettek. Ő hozzászokott, hogy ilyen alkalommal, ha valami hát olyan helyen van, akkor onnan menthetetlenül kirúgják meg, mit tudom én, jól lehordják. Itt pedig volt egy valaki, aki alázatosan rögtön szó nélkül fogta a felmosóvödröt, és a felmosó rongyot, felmosó fát, és szó nélkül föltakarított utána, és utána ugyanolyan szeretettel foglalkoztak vele. Utána ez a fiú eljött hozzám, és azt mondta, hogy ő ilyen szeretetet még nem tapasztalt sehol. Ő szeretné Jézusnak adni az életét. Kérdeztem, miért? Hát azért, mert hogy az a lány fölmosott utána. Nem látványos szolgálat, nem dicsőséges szolgálat. Talán senki nem is emlékszik erre a történetre, de azért az Úr számon tartja a névtelen szolgálókat. Tehát ne várd a különleges elhívást, lásd meg, mire van szükség, és csatlakozzál azokhoz a testvérekhez, akik szolgálnak. A negyedik versben ezt olvassuk. Eljöttek mindazok a hozzáértő emberek, akik a szentély különféle eszközein dolgoztak, mindenki a maga mesterségében, amiben dolgozni szokott. Ez is nagyon fontos az Úr országa építésében. Mert eddig arról volt szó, hogy az Úr adott bölcsességet, értelmet, és valóban sokszor szükségünk van arra a különleges bölcsességre, ami a Szentlélek ajándéka, és arra a különleges értelemre, ami a Szentlélek ajándéka, amit nem lehet megtanulni óvodában, általános iskolában, középiskolában, egyetemen, hanem amit Isten ajándékoz a legegyszerűbb embernek is, és a legképzettebb ember is, ha nem kapja meg, akkor csak csetlik, botlik Isten munkájában. De nem csak ilyen szolgálatokat vár tőlünk az Úr, amihez a Szentlélek kegyelmi ajándékai szükségesek, hanem ő föl akarja használni azt is, amit tanultál. Mihez értesz? Mivel tudsz szolgálni? Jól tudsz sütni? És szeretsz sütni? Amikor valami olyan alkalom van, süssél. Vagy, ha ismersz valaki rászorulót, készítsél neki valamit, és add át neki Jézus szeretete nevében. És már is szolgáltál azzal, amit tudsz. És ehhez nem kell különleges ajándék, ehhez elég az, hogy számot adj azzal, hogy mit tudsz. Van, aki könyvelő, és segít a gyülekezet pénzügyi dolgaiban, hogy azok rendesen legyenek, nyilvántartva és könyvelve. Lehet, hogy nem látjátok, de ő mégis az Úrnak szolgál. Lehet, hogy valaki tanár, vagy óvópedagógus, és ő a gyerekek közkel tud nagyon jól foglalkozni, mert ő ehhez ért. És akkor ő nem mit tudom én, prédikálni akar, mert ahhoz neki nem adatott ajándék. De tudja, hogy ő ezzel tud szolgálni, ezzel építi a gyülekezetet. Te mivel tudsz szolgálni, mivel tudsz építeni? Tegnap kapta meg a diplomáját a főiskolánkon egy katonatiszt. Egy katonatiszt mivel tud szolgálni Isten országában? Kiáll és parancsol, hogy testvérek, előállni! Hát nem. De küldött körbe egy levelet, múltkoriban olvastam az egyházában, hogy a lelkipásztorok általában nagyon sokat ülnek számítógép mögött, meg lelkigondozásban is, stb. És ő, mint katonatiszt, szervez nekik egy kis tábort, ahol olyan kiképzési szinten túlélő tábor, ahol a lelkipásztorok megtanulják azt, hogy nem ők parancsolnak, nekik parancsolnak, és hát hajnali 4-kor kelnek, elindulnak teljes menetfelszereléssel, és végzik a szolgálat kemény munkáját. Egy kis erőnlét, hogy felüdüljenek. Ő ezzel tud szolgálni. Nem arra tanítja meg őket, hogy egy szuronnyal hogy lehet egy szúrással úgy megölni valakit, hogy az hang nélkül essen össze. Ez nem az úrszolgálatához tartozik. De az az úrszolgálatához tartozik, hogy a másikat fizikailag erősítsen, felüdítsen. És ő, mint kiképző tiszt ehhez ért, hát ő ezzel szolgál. Te mihez értesz? Mivel szolgálsz? Mindenki a maga mesterségében. A harmadik versben olvassuk ezt, hogy Mózestől átvették a felajánlott dolgokat, amelyeket Izrael fiai hoztak. Itt megint egyfajta névtelen szolgálatról van szó. Méghozzá az adakozás szolgálatáról. Mi keresztjének nagyon sokszor hozzászoktunk, hogy ó, Isten országa lelki természetű. Persze, lelki természetű. És hogy önzetlenül, ingyen adtál, vagy vettétek ingyen, kaptátok ingyen, adjátok. Ó, hát persze, minden ingyen van Isten országában. De az, hogy az Isten országában szükségünk van bizonyos anyagi dolgokra, gyülekezeti helyre, időnként utazásra, fiatalok táboroztatására, idősek megsegítésére, betegek látogatására, megajándékozására, ezeknek anyagi vonzatai is vannak. Hogyha mi Isten országát építeni akarjuk, akkor anyagiakkal is támogatnunk kell ezt. Nagyon érdekes, ha az Ószövetséget olvassuk, azt látjuk, hogy volt úgynevezett kötelező adakozás, ez volt a tized, ezt mindenkinek be kellett adnia. Hogyha nettó 100.000 forint volt valakinek a nyugdíja, akkor a 100.000 forintnak mennyi a tizede? Hát annyit adjon. Hogyha valakinek nettó 1.000.000 forint volt a vezetői mózesi fizetése, akkor hát 1.000.000 forintnak mennyi a tizede? Be kellett adnia, de még a papoknak is, akik a tizedből kapták a fizetésüket, ők is hát megkapták a fizetésüket, és abból még ők is adtak tizedet. Hát ez volt a kötelező. De lehetőség volt arra, hogy önkéntesen kit-kit a szíve, amire indít, hogy azzal szolgáljon, és így épült fel a Szent Sátor, hogy megmondta Mózes, mire van szükség. Ha az egész részt felolvastam volna, csináltam egy listát, kigyűjtöttem, hogy mire volt szükség. Ezeket önkéntesen adták, ezt nem a tizedből vették meg. Úgyhogy a névtelen adakozók hozzájárulnak a gyülekezet munkájához, és nem úgy megy a munka, mint hogy egyszer valaki odajött hozzám, hogy kedves testvér, hát a gyülekezet adjon kölcsön nekem valamennyit. Kérdeztem, hogy és szerinted a gyülekezetnek miből van pénze? Mondja, hogy hát a gyülekezetnek van pénze. Mondom, de miből? Hát, hogy a központból kapunk pénzt, meg állami pénz, meg stb. És mondtam neki, nem, kedves testvér. A gyülekezetnek csak abból van pénze, amit te, meg én és valamennyien összeadakozunk önként. Itt nincsen olyan, hogy kötelező, de ahhoz, hogy Isten országát tudjuk építeni, ahhoz nekünk is adnunk kell. És itt a későbbi versekben, az 5., 6., 7. versben pedig olyan érdekeset olvasunk. Többet hordott össze a nép, mint amennyi szükséges. Na ez az az adakozás példája, amikor úgy kell leállítani a népet, hogy már ne adjatok, már ne adjatok. Én nem tudom, az amerikai testvérek ezt az igét nem olvassák. Mert talán láttam már olyan igehirdetést, hogy az első 20 perc arról szólt, hogy adjatok, adjatok, és többet adjatok. De Mózesnál erre nem volt szükség. Arra volt szükség, mivel mindenki akart adni az Úrnak, hogy most már inkább ne adjatok, nem tudunk vele mit kezdeni. El tudjátok képzelni, hogy jövő héten Andy majd föláll, és azt mondja, kedves testvérek, múlt héten olyan sokat adtatok a gyülekezetbe, hogy idén már többet nem kell adnotok. Hát adakozzatok így, hogy Andy majd mondja azt, hogy most már ne. Jó? Ez van az igében, ezért beszélek erről. És hogyha Andy nem szólt volna, hogy legyek rövid, akkor most felolvasnám a 8. verstől a 38. versig, és elmondanám a leltárt, hogy mi volt, sátorlapok, hurkok, stb. Kivetítenénk a szent sátrat, és akkor megkérdezném, hogy látjátok-e a sátorlapokat, látjátok-e a hurkokat, a kapcsokat, stb. És akkor kiderülne, hogy a szent sátorban vannak nagy és látható alkatrészek, vannak kicsik és nem láthatók, vannak arany, vannak kecskegyapjúból, vannak dugongbőrből készített dolgok, vannak lemvászomból készített dolgok, vannak rész, akác, stb. De ezekre most nincsen idő. Otthon olvassátok el, és ha nem tudjátok elképzelni, hogy hogy nézett ki a szent sátor, akkor szóljatok nekem, és elküldöm, hogy egy kicsit jobban el is tudjuk képzelni. Isten áldjon benneteket, most imádkozom. Urunk, köszönjük neked, hogy te építed a te hajlékodat, de ezt a hajlékot nem nélkülünk építed, hanem velünk, általunk. Köszönjük, hogy te az olyan névtelen kicsinyeket, akik sok dologhoz nem értünk, de minket is föl akarsz használni. Áldalak téged minden egyes testvérért, aki itt van. És köszönöm, hogy nem csak fölhasználni akarsz, hogy az építés munkájában, hanem hogy mi magunk vagyunk azok az élő kövek, azok az élő akácoszlopok, azok az élő akácdeszkák, azok az élő aranykapcsok, azok a részhorgok, akikből te épített föl ezt a hajlékot, mert bennünk és közöttünk laksz. Kérünk téged, hogy itt Szegeden hadd lássanak meg bennünket úgy, hogy közben nem minket lássanak, hanem lássanak meg téged, aki közöttünk laksz, bennünk laksz, akit dicsőítünk, akit hordozunk, és aki nevét magasztaljuk. Urunk, légy áldott ezért a mai napért is. Amen.
Nagyon köszönöm, Botond. A Bibliában Izrael, ez a fénykép az Izraelnak volt az a ország, az a tejjel és mézzel. Miért az a régi izraeli ember ismerel azt? Szóval nekem, én gondoltam, ha én volt Izrael, az új Izrael keresünk, én mondom mindenki, az új mennyország, ez a helye kávé és sok torta. És kint van sok torta és kávé. Szóval mit csinálunk? Kicsit kávézunk, és légyiszíves, és megetel ez a torta, miért szerencsé fog jönni, és most 10 megetett, és nem kell több. Szóval légyiszíves, elmegyünk, kávézunk, vízi az torta, és visszajövünk, és beszélünk, és nekem van 3 vagy 4 vagy 10 dolog, szeretni beszélünk, előtt botont kérdésünk. So we're going to go out, have a cup of coffee, eat some snacks, and come back in. Great.